Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sánt András, a következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében a hét színházi premierjeit ajánljuk a figyelmükbe, a folytatásban pedig Grillus Dániellel hallhatnak beszélgetést az idei karácsonyi Grillus kiadós lemezkínálatról. A főszereplő Otello belső drámáját, vívódásait állítja Shakespeare rendezése középpontjába Kis Csaba. A rendező úgy véli, azt érdemes felfejteni, hogy miként születik egy ilyen végzetes érzés, hogyan keletkeznek a bizalom hajszál repedései. A címszerepet Horváth Lajos Ottó, Desdemónát Ács Eszter, Jágót Farkas Dénes játsza. A szombati premierről Seres Gerda beszélt Kis Csabával.
Én úgy éreztem, és ez nagyon szerénytelenül fog hangzani, hogy én szeretnék igazságot szolgáltatni ennek a darabnak. Tehát én azt érzem, hogy ez mélyen értékén alul van kezelve, ugyanis annyira erős a szüzséje, annyira izgalmas a története, ez a sértett szenvedélynek a tombolása egy fekete férfi szívében és a feleség megfojtása, meg egy intrikus a háttérben, tehát az annyira erős felállás, hogy gyakorlatilag az Otellót nem is látjuk tőle. Tehát az Otello előadásokban a főhős az első pillanattól kezdve féltékeny, és megöli a nőt, és a végén csodálkozik, hogy miért tette ezt meg. Ahogy azt éreztem, hogy én szeretnék most az Otello lelki világába belelátni. Tehát nem arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan öli meg a feleségét, és milyen erők mozgatják, hanem hogy azok honnan jönnek létre. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a lelkének a legsötétebb zónáiból, a tudatalannak, a gyerekkori sérülések szintjéről akarom felmérni ezt, hogy miből keletkezik a féltékenység. Tehát, hogyha valaki belegondol a saját életébe, akkor a saját féltékeny időszakait nem igazán érti. Tehát így utólag én visszagondolok arra, amikor különböző nőkre féltékeny voltam egészen az őrjöngésig, én nem igazán értem az akkori önmagamat. Nem igazán értem, hogy tehettem ezt meg. Miközben abban a pillanatban az volt az egyetlen lehetséges és adekvát viselkedés.
De Otellónak ez a kálváriája, hogyan egyre mélyebbre megy ebben, ez benne van a Shakespeare-i műben is? Vagy ezt azért hozzá kell tenni?
Szerintem nagyon mélyen benne van, csak annyira erős a másik a mediterrán thriller, hogy ezt nem szoktuk megcsinálni belőle. Tehát, hogy ezt a részét, hogy az Otello mit gondol, és hogyan jut el ehhez a döntéshez, vagy ehhez a végzetes lépéshez, ezt valahogy a sztori részeként kezeljük, nem az ő tudatának a részeként. És most a Nemzetiben erre történik egy nagyon erős próbálkozás szerintem a Horváth Lajos Ottó személyében, hogy megnézzük, hogy miből születik a féltékenység.
Kis Csaba, a rendezőt hallották. A Nobel-díjas Maurice Maeterlinck világhírű karácsonyi történetét, a Kék Madár című mesejátékot mutatták be a héten a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrum nevű játszóhelyén. Az új zenés színpadi adaptációról Fehér Anna Magda kérdezte Szentecki Zita, a rendezőt.
Két gyerek karácsony éjszaka előtt néznek át a szomszédba, ahol a gazdag gyerekek süteményeket esznek, és zene van, és táncolnak, és nagyon elvágyódnak, mert ők meg éhesek, és akkor megjelenik náluk az alkonytündér, aki azt mondja, hogy nem szebb a gazdag gyerekeknél se, mint náluk, csak másképp látják, és ő ad nekik egy nagy gyémántot, a szemfelnyitó gyémántot, és azt mondja, hogy keressék meg a kék madarat. És akkor innentől pedig egy ilyen sketch-szerű történet következik, mert nagyon szürrealistán váltják egymást a helyszínek, és a szereplők különböző állomásokra mennek, és mindig, amikor épp megfognák, akkor tovább repül a madár.
De a történet most az Operettszínházi bemutatóban nem csak gyerekekről szól, hanem az egyes állomások a kék madár keresése közben nőnek fel. Ezek a gyerekek, tehát beteljesedhet valaha ez a boldogságkeresés?
Nem teljesül be soha, pont arról szól, hogy keresik, és magában a keresésben van az öröme, és amikor el akarják fogni, vagy be akarják zárni a kalitkába, vagy magukkal akarják vinni, akkor mindig elszáll, és tovább kell menni. Azért is tartottam fontosnak, hogy legyen egy olyan íve, hogy a gyerekek keresik, utána már a fiatalok merészen, de csalódásokkal együtt keresik, aztán a felnőttekben már van egy megtörtség, de akkor is tovább kell menni, és az idősek meg hazaérnek, és azt mondják, hogy itt volt végig, lejártuk a lábunkat, megörülnek neki. De az, hogy onnan is tovább száll, az nekem nem egy ilyen tragédia, hanem inkább egy ilyen megértés, hogy az út volt maga az.
És ahogy mondta, sok allegórikus, szimbolikus alak van ebben a történetben, tehát hogyan ábrázolják őket, és hogyan jelenítik meg magát a kék madarat?
Azt lézervetítéssel jelenítjük meg, mert valamilyen ilyen megfoghatatlan anyagot szerettünk volna. Egy nagyon kicsi színpadról van szó, és nagyon sok szereplőről, úgyhogy egy olyan teret kellett kitalálnunk, ami nagyon variálható. Szinte egy üres térben játszódik, az út motivuma nagyon fontos, szóval már rögtön, ahogy bejönnek a nézők, elindul az út, és az végigfut a színpad végéig. Van rajta egy emelkedős forgó, meg egy süllyedőből előjövő ház szerkezet, tehát nagyon minimalista, viszont a jelmezek pedig nagyon nagyok és színesek és látványosak, és valahogy ez a kettő jól kiegészíti egymást. Az éjszaka szoknyája, maga az éjszaka, ami egy ilyen 12 méteres lepel.
A Kálmán Imre Teátrumban mutatják be az előadást, és úgy tudom, a zenének is fontos szerepe van, a dalszövegeket Závada Péter írta. De milyen zenei világa lesz ennek a mesejátéknak?
Ez egy ős bemutató, de abszolút mi találtuk ki, hogy miből legyen zene, miből legyen dal, miből legyen melodráma, melyik szereplők énekeljék hányan, milyen dalszöveggel. Egy ilyen klasszikus zenei világa van, nagyon színes hangszerelés, hozzám fúvol a zongora ütősök, és van egy nosztalgikus tangó kuplé és hanzon hangulat, ami néha bejön a számokban.
Szentecki Zita rendezőt hallották. Kozmikus magány címmel egy zen és sci-fi bemutatót tűzött műsorára a Vígszínház házi színpada. A K2 Színház két alapítója, Fábián Péter és Benkó Bence írták a történetet, és az előadás Király Dániel színművész első rendezése. Fehér Anna Magda kérdezte Fábián Pétert.
Mi már jó pár éve ismerjük egymást, mármint hárman, Bencével, Danival, jó barátok vagyunk, és a Dani aztán, amikor megkapta azt a lehetőséget, hogy a Víg Színházban rendezhet, akkor eszébe jutott, hogy megkér minket, hogy a szöveget azt mi írjuk meg. A műfaj az is a Dani ötlete volt, hogy nagyon szívesen foglalkozna színházban a sci-fi műfajával, és már egy történet kezdeményt is elénk tárt. Mi pedig kapva kaptunk ezen az alkalmon, mert mi is már korábban a Miskolci Nemzeti Színháznak is írtunk sci-fi darabokat, így jött létre ez a kozmikus magány.
De voltak esetleg irodalmi vagy műfaji előképei? Talán ez a csillagközi térben magányosan sodródó asztrobiológus figurája, ez egy toposza is lehet a sci-fi műfajának?
Abszolút. Meg hát nyilván itt nagyon sok helyről lehetett ihletődni. Az egyik fő forrásunk az a Solaris volt például, meg az űrodüsszeia, ezek a régi nagy sci-fi művek filmben és regényben egyaránt, amelyeket végig bogaráztuk, mielőtt nekiálltunk volna megírni a történetet. Jó helyekről lehetett lopni, hogy úgy mondjam, hogy aztán mégis reményeink szerint egy egyedülálló történet születhessen meg ezekből az irodalmi és filmes előképekből.
Szántó Balázs alakítja a magányos főhőst ebben a történetben, de ki mindenki veszi őt körül magányában, tehát úgy tudom, egy android robottal tud egyedül valamiféle kapcsolatot kialakítani.
Így kezdődik a történet, ennyit talán elárulhatok, de rettenetesen nagy a spoiler veszély. Az igaz, igen, hogy Szántó Balázs alakította, asztrobiológus sodródik egyedül az űrben egy robottal, de aztán persze kiderül, hogy még sincs annyira egyedül, és aztán kiderül, hogy mégis egyedül van. Valahogy ez a magány és a nem magánynak a látszata, ennek a két dolognak a feszültsége adja végül is az egész darabnak az alapfelvetését, hogy mennyire vagyunk magányosak, és tudunk-e egyáltalán nem magányosak lenni.
Egy zenés sci-fi-ről van szó, tehát ez a zene mennyiben határozza meg esetleg a cselekményt, vagy hogyan segíti ennek a műfajnak a kibontakozását?
Nagyon fontos szerepet játszik a zene az előadásban. A Dani ötlete volt, hogy az összes sci-fi berendezést, amit mi beleírtunk, hogy milyen olyan számítógépek és ketyerék, amik megjelennek a darabban, hogy azok nem kis realista módon lesznek ábrázolva, hanem minden sci-fi eszköz egy hangszer, és hogy ez közben kiadja a darab zeneiségét is, és ezért választottuk a zenés anomália műfaj megnevezést a darabnak.
Fábián Péter írót, rendezőt, színművészt hallották. A hírek után folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális hírek az Inforádióban.